Az elmúlt alkalommal az ima meghallgatás valóságáról, bibliai példákról volt szó, és ma pedig arról a témáról, hogy mit jelent készen lenni az Istennel való személyes találkozásra. Talán furcsa a cím, talányosnak is tűnhet, hiszen hát hogyan találkozhatunk Istennel személyesen. Hát a Biblia azért írja azt is, hogy lehet Istennel találkozni, ha nem is láthatjuk őt szemtől szembe most jelen állapotunkban, de így mondja a Pál apostol a Kolosszei levélben, hogy Krisztusban elrejtett életet élhetünk. Tehát ha az ő lelke lakozik bennünk, akkor ő bennünk él, mi pedig benne élhetünk, ha úgy döntünk, hogy az ő követői vagyunk, és az ő törvénye, szeretete él bennünk. Tehát létezik egy ilyen valóság, és amint említettem múltkor, hogy a Biblia tanítja azt a gondolatot is, hogy szüntelenül imádkozzatok. És mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Az elmúlt alkalommal a hamis bírói és az özvegyasszony példázatán keresztül hallhattunk arról, hogy mit jelent ez, mit jelent a kitartó ima, és létezik egy olyan lelki állapot, amikor az ember olyan közel van a Teremtőhöz, hogy az ő jelenlétében él, gondolkodik, és az ő gondolatait, az Isten gondolatait öltik ki, és az érzésvilágát, és a látásmódját. És nem a saját gondolatainak ad teret. Ugye van példabeszédek könyvében ez a mondat, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, és a magad értelmére ne támaszkodjál. Mert ha a magunk gondolatait követjük, ugye az emberi gondolatok milyenek? Nagyon könnyen önsajnálatba, vádaskodásba, neheztelésbe, haragvásba, indulatba torkollanak. Az emberi természetünk megfertőztetett a bűn által, és ennek következtében az ember gondolatai, képzeletvilága, akarata is önző. Ez nem örömhír, így kell hallani csak úgy önmagában, de a Biblia azt mondja, hogy a gyógyulás kezdete, amikor valakiben ez tudatosul. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy boldogok a lelki szegények, ami nem azt értette, hogy az együgyűek, vagy a buduskák, vagy a kicsit szellemileg fogyatékosak, hanem azok, akik belátják azt, hogy ők kevesek önmaguknak. Akik érzik azt, hogy bizonyos dolgokat képtelenek megtenni. Például érzik, hogy a jóra való képtelenség itt van bennünk, akarjuk, szeretnénk, de valahogy nem megy. És ehhez van szükség isteni segítségre, isteni erőre. Hát létezik olyan személyes találkozás Istennel, ami most is lehetséges, most jelen pillanatban is. A Biblia azt állítja, hogy Isten mindenütt jelen van, itt ebben a teremben is, csak az a kérdés, hogy ki érzékeli a jelenlétét. Hogy ki hiszi azt el, hogy itt van. És ki az, aki a figyelmét, belső érzékenységét erre a, hogy úgy mondjam, hullámhosszra hangolja, hogy Isten jelen van. Aki tud erre figyelni, aki érzékeli ennek valóságát, abban lelki nyugalom, béke és megnyugvás lesz, mert az Istenbe vetett bizalom hatalmas gyógyerő. Mert ezek után akkor induljunk el, mert a Biblia arról is beszél, hogy nem csak ilyen értelemben van találkozás Krisztussal, hogy bent a lelkünk mélyén, a szívünkben vele közösségbe kerülhetünk, hanem lesz egy valóságos találkozás is. Lesz egy valóságos találkozás, amikor Krisztus a mennybe ment, és az apostolok feltekintettek az égre, amint emelkedett fel, és ámultak, mert ilyet ők még nem láttak, akkor ott álltak mellettük angyalok, és azt mondták, ahogy láttátok a szemeitekkel elmenni, úgy fog visszajönni, és úgy fogja mindenki meglátni őt. Tehát Jézus Krisztus második eljöveteléről szóltak ott az angyalok, és a Biblia végestelen végig, különösképpen Új Szövetségben, különösképpen Jelenések könyvében állandóan beszél erről, hogy Jézus Krisztus másodszor is eljön és lezárja az emberi történelmet, ezt a bűnnel fertőzött, rengeteg szenvedéssel, nyomorúsággal, önzéssel teli világot, ahol tényleg az ember úgy elfajult, ahogy mondja a költő, önként skéllyel ölt, és ahogy mondja Nagy László, hogy az emberiség egy véres csillag, Káin csillaga alatt született, és sajnos a mai napig ez a folyamat árad, nincs vége a megrett árnak, mondja Petőfi, és foly lesz szakadatlan napjainkig ez a vérözön. Hát sajnos ilyen ez a világ. A tévéhíradók szemlélése meggyőz bennünket arról, hogy mi folyik ebben a világban. Az embereknek már a szemléletmódjuk is olyanná vált, hogy a szépet szinte észre se veszik. Mint mondtam, olyan hírt nem nagyon hallottunk, hogy szép naplemente volt máma a Dunántúlon, hogy kinyílt a gyöngyvirág, nagy néha talán van ilyen hír is egy pillanat erejéig, ugye? De hogy egyik családban békesség volt este, és együtt énekeltek, imádkoztak, és szeretet volt közöttük. Ez nem hírértékű. A katasztrófa, a bűnözés, a lopás, csalás, hazugság, az erőszak az hírértékű, de a szép, az érték az nem hírérték. Ilyen világban élünk, amellett, hogy ökológiai katasztrófa sújtja ezt a világot, amellett, hogy politikai, gazdasági mélypont jellemzi, de a legszomorúbb dolog az erkölcsi mélypont. Tanár lévén tanítottunk régen is diákokat, és ma is sok iskolában meghívnak bennünket tartani osztályfőnöki órákat. Nem is lehet összehasonlítani azt a mély zuhanást, amit látunk. Rendre hallunk arról, hogy megverik a tanárokat. Rendre hallunk olyan brutális, erkölcstelen cselekedetekről az iskolákban, amelyek félelmetesek. A gyerekek egymást fertőzik, hol a pornóval, hol az erőszakfilmekkel, hol az elképesztőbb spiritista dolgokkal. Hová jutott ez a világ? És ez a generáció, ha felnő, vajon mi lesz ebből? Egyesek szerint már nem is lesz második, következő generáció, mert az elkövetkezendő 40-50 év az ökológiai katasztrófa következtében ezt a világot feszélyezteti. De kiváló cikkeink vannak erről a Nyitott Szemmel című újságunkban, most is megjelent, a legújabb szám most még nincs itt, de megjelent. Debreceni Józsefnek van egy kiváló cikke az elmúlt számban, ami ott látható, arról, hogy milyen gazdasági válság köszönhet a világra. Na de hát induljunk el, mit is jelent a Jézussal való személyes találkozás. Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus arról beszélt, hogy milyen jelei lesznek az ő eljövetelének. Ezek a jelek ma itt vannak. Ha erről most külön beszélhetnénk, akkor ezt azt hiszem nem kellene bizonyítanom, hogy mindaz, amit felsoroltam, ezekről ő beszélt. Lesznek földrengések, katasztrófák, háborúk, mindenfelé, ragályok, betegségek, erkölcsi mélyzuhanás, és ezek itt vannak. És ami különösen nagy jel, hogy egy olyan politikai, gazdasági, vallási egységhez kibontakozni a világon, amit globalizációnak nevezünk, amiről Jelenések könyve 13. fejezete beszél, ez is itt van. Egy generációval ezelőtt még nem volt itt, de most már itt van. És Jelenések könyve 13. fejezete arról beszél, hogy egy ilyen világ fog kialakulni, ahol, mivel nem tudom, jól hallották-e, amit mondtam, politikai, gazdasági, ez még nem lenne baj, a baj az, hogy vallási. És ez a három egyé kovácsolódik. Ehhez nem kell nagy fantázia és profétikus képesség, bár a Biblia elmondja, hogy mi vár az emberiségre. Ahányszor a vallás összeszövődött a politikával, nézzük végig az emberiség történelmét, mi zajlott le. A középkorban. Körülbelül 50 millió ember halála. Nézzük meg, amikor a II. Világháborúban a másik embertípusnak a megkülönböztetése miatt hová jutott az ember. Zsidóüldözés. Nem kell messzire menni. A szerb háborúról mindannyian tudunk, és nem kell még messzebb menni, itt Magyarországon is. Sok minden történt és történik. Tehát ezek a jelek itt vannak, de ami érdekes számunkra, Jézus 4 példázatot mondott el arról nézve, hogy mire vigyázzanak. És ezt a példázatot már nem a világnak mondta, hanem az ő követőinek. És mindegyikben ismételte, vigyázzatok, imádkozzatok, legyetek készen a találkozásra, hogy juthassatok. Elmondta a hű és bölcs szolga példázatát, amiben azt mondta a Máté evangélium a 24. fejezetének a végén, hogy az a szolga, akit abban a foglalatosságban talál az Úr, amikor majd visszajön, hogy eledelt áld az ő háza népének, az fog vele találkozni. Mit jelent ez? Az, aki az Isten igéjét, beszédét tisztán szólja, és ezáltal valódi lelki táplálékhoz juttatja az őt követőket. A második példázat, amit elmondott, a 10 szűz példázata. Erről szeretnék majd ma beszélni. Ami arról szól, hogy a 10 szűz, majd látni fogjuk, hogy kiket jelképez, azokat a hívőket, akik várják Krisztus, mert kimentek a vőlegény elé a vele való találkozásra, és várták őt. Krisztus várók. És majd kiderül, hogy kik voltak az okosok, és kik voltak a balgák. Aztán elmondott még egy példázatot, a talentumok példázatát, amelynek az a lényege, hogy minden ember kapott talentumot a Teremtőtől. Ki egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt. Így írja a Biblia, hogy erejéhez képest. Tehát kinek milyen képességei voltak. Hát Isten nem adott se többet, se kevesebbet egy embernek, és ezekkel el kell számolni. Úgy lehet gyarapítani a talentumokat, ha használjuk. Ezért az az emberi élet nem sikeres emberi élet, ahol az embernek van egy képessége, van egy talentuma, és parlagon hever. Ez a legveszélyesebb. Erre mondta Jézus, hogy ha az a szolga, aki azt mondta, hogy Uram, adtál nekem egy talentumot, nem tudtam. Én úgy gondoltam, hogy te egy kegyetlen ember vagy, ott is vetsz, ahol nem maradsz, úgyhogy elástam ezt a talentumot. És azt mondja ott az Úr, hogy miért nem vitted el a pénzváltókhoz? Ha már nem csinálsz te vele semmit, legalább miért nem vitted el a pénzváltókhoz, hogy legalább valami kamatja legyen annak, de te még ezt se csináltad meg. És ezért ő nem élhet együtt az örökkévalóságban. Magyarul elherdálta az élet lehetőségeit. Az utolsó példázat pedig a juhok és kecske példázat arról szól, a Máté Evangélium a 25. fejezetében, hogy olyan kristálytisztán tudja a Teremtő különválasztani az igazakat és a hamisakat, mint a juhokat a kecskéktől a pásztor el tudja választani. És a szétválasztásnak a szempontja, éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, beteg voltam és meglátogattatok, mezítelen voltam és felruháztatok. Vagyis az elméleti kereszténység nem ér semmit. A szavakban, formalitásokban, szertartásos cselekedetekben megnyilvánuló kereszténység az Isten szemében nem ér semmit, hanem a gyakorlati, a hitet cselekedetre váltott, a szívből, szeretetből fakadó jó cselekedetek érnek az Isten szemében valamit. A Bibliából lehet tudományt csinálni, ez nevezik teológiának. Én is jártam teológiára. Az egy tudomány. Lehet róla írni ezernyi könyvet, írnak is. De az igazi hit az nem itt van. Az igazi hit az ott van, hogy mi magunk akarjuk-e követni a Bibliában leírt igazságokat. Na de hát akkor nézzük meg ezt a bizonyos példázatot, ami talán számomra a legszemléletesebben kapcsolódik ehhez a témához, mert egy olyan szempontra irányítja a figyelmünket, amit mi magunk személyesen elnyerhetünk és gyakorolhatunk. Tehát így olvasom a Máté Evangélium a 25. fejezetéből a 10 szűz példázatát. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialszanak. Az eszesek pedig feleltek mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezik a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe, és bezárték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Talán első hallása talányos ez a példázat, de látjuk, hogy találkozni akarnak a vőlegénnyel. Kit jelképez a vőlegény, kit a mennyasszony, mit jelent ez a lámpás, az olaj, a szűz. Ezek jelképek, bibliai jelképek, és a leghűségesebben akkor járunk el, ha a Bibliához fordulunk, hogyha tudni akarjuk, hogy mit is jelentenek ezek a jelképek. Az első dolog, amit szeretnék rögtön felvillantani, hogy Jézus, amikor az olajfák hegyén elmondta ezt a beszédet, akkor a korabeli, talán épp a szem előtt megelevenedő jelenetet mondta el a tanítványoknak, ugyanis a korabeli szokások szerint a vőlegény, amikor a mennyasszony házába elment, ott várta a mennyasszony egy kísérettel, kivilágított házban, és ott a kísérőt, a mennyasszony kísérő személyek között volt ez a 10 szűz, várták a vőlegényt, és a vőlegény bement a mennyasszony házába, a szüleitől elkérte a mennyasszonyát, és a kísérletével együtt a mennyasszony ment a lakodalom helyére, és ott együtt örültek és ünnepeltek. Ez a bizonyos mennyegző, mivel ez egy jelkép, ez egy példázat, a Krisztussal való találkozásnak az alkalma. Így olvashatjuk Jelenések könyve 19. fejezetében, a 6.-7. versben, örüljetek és örvendezzünk, mert eljött a bárány mennyegzője és felesége elkészítette magát. Boldog, aki a bárány mennyegzőjére hivatalos. 9. vers. Tehát a bárány maga a vőlegény. Ezt különben Énekek énekében is olvashatjuk. Más könyvekben, Ézsaiás könyvében, Jeremiás könyvében, hogy az Isten a férje az egyháznak, tehát a feleségének. És innen tudjuk azonosítani, hogy a vőlegény nem más, mint Krisztus. A mennyasszony az ő népe, az ő hívei, az ő egyháza. A mennyasszony. És érdekes, hogy a parázna asszony és a szűz asszony között a Biblia különbséget tesz. Maga az asszony az egyház jelképe, de parázna asszonynak nevezi például Jelenések könyve 17.-18. fejezetében azt az egyházat, aki különféle hatalmakkal úgy nevezi a Biblia, hogy paráználkodott, vagyis szövetséget kötött. Ezékiel könyve 16. fejezete ezt világosan leírja, a paráználkodás ezt jelenti. Azt mondta Izrael népének az Úr, megfedte őket. Paráználkodtál Egyiptommal, szövetséget kötöttél vele. Paráználkodtál Asszíriával, szövetséget kötöttél vele. Féltél tőlük és fizettél nekik adót, és nem velem kötöttél szövetséget, mondja az Úr. Pedig én megvédtelek volna. Tehát a hitehagyó egyház, a parázna egyház, a Babilonnak is nevezi, aki, és itt jön a, miről már kezdtem beszélni, politikai, vallási, Istentől idegen hatalmakkal szövetséget kötő egyház. És addig az ökumenizmussal, mai világról beszélek már, nincs semmi baj, ameddig az a szempontja, hogy hitben a zsinór mértékre, majd mindjárt elmondom, hogy mi a lámpás az Isten igéje gyelőlegzetten, alapozva keresünk közösséget egymással, keresztény emberek, de amikor mindenféle idegen eszmékkel összeszőve, az nagy ajszélyt, ezt a Biblia paráznasának nevezi. És a szűzről pedig azt olvassuk, így olvassuk a Jelenések könyve 14. fejezetében, az első és a negyedik vers mondja, hogy láttam, hogy a bárány állt a Sion hegyén, és ott állt az a bizonyos 144 ezer, aki jelképezi az ő egyházát, és a győzelmes egyház. És a negyedik vers azt mondja, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, tehát idegen egyházakkal, idegen vallási eszmékkel, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. És az ő szájukban nem találhatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fetedetlenek. Még azt is hozzáteszi, hogy ez az egyház őrzi az Isten beszédét, és megtartja azokat. Ez azért nem mellékes, érdekességként próbálják ki, hogyha például mondjuk elolvassuk a 10 parancsolatról, amit tanít a Biblia, Mózes 2. könyve 20. fejezetében, és ha összevetjük különféle egyházaknak a hitvallomásával, hogy mit tanítanak a 10 parancsolatról, döbbenetes szembeötléssel szembesülünk, hogy teljesen más tanítanak. Megváltoztatták a 10 parancsolatnak jó néhány parancsolatát, vagy épp kihagyták. Ez az egyház, amiről itt beszél Krisztus, az Isten parancsolatait őrzik. És törekednek megtartani Isten erejével. Tehát a szűzek azok, akik Isten népe, akik várják Jézust, akik a Krisztus várásban élnek, akik készülnek a Krisztussal való közösségre, hiszen van lámpásuk és van olajuk, és kimennek a vőlegény elé, tehát várják. A lámpás mit jelent? A lámpás szó vagy szövétnek a 119. Zsoltár 105. versében olvasható az ige, hogy lábamnak szövétnek-e a te igéd. Lábamnak szövétnek-e a te igéd, és ösvényemnek világossága. Tehát az Isten beszéde, az ige, a lámpás. Lábamnak szövétnek-e a te igéd, és az én ösvényemnek világossága. Péter apostol a második levelében, az első fejezet 19. versében még hozzáfűzi, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyel jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, lámpásra, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Tehát ott pedig még szűkíti is, és azt mondja, hogy az Isten beszédére jól teszitek, ha figyelmeztek, de tulajdonképpen ez a prófétai beszéd. Az Isten beszéde, prófétai beszéd is egyben, és erre figyeljünk, és ezért érdekes, mert ez a példázat, a tízszűz példázat egyben profécia is. Megjövendőlt a Krisztus, hogy az egyház, aki várja Krisztust, azok a hívők, akik készülnek a vele való személyes találkozásra, azoknak a kezükben ott lesz a lámpás. És a lámpás az Isten igéje, Isten beszéde, maga a Biblia, és még szűkebb értelemben az Isten profétikus beszéde, ami megmondja pontosan, hogy mire készüljünk. Ezért mondta Pál apostol, hogy ti nem vagyok tudatlanságban, atyám fiai, ti tudjátok, hogy mire készüljünk. Nem vagyunk sötétségben. És azok viszont sötétségben vannak, akik nem tanulmányozzák a Bibliában azokat az igéket, ami Krisztus eljöveteljére vonatkoznak. Tehát a lámpás maga Isten beszéde. A szűz azonosítva a Krisztus váró hívők, a lámpás az Isten beszéde, a vőlegény a várány, de mi az olaj? Mert ugye érezzük, hogy itt az olaj körül van a probléma. Az olaja van a probléma. Vagy van olaj, vagy nincs olaj. És ettől a ténytől, ettől a helyzettől függ, hogy valaki találkozik-e Krisztussal, vagy nem találkozik. Itt sem vagyunk sötétségben. Nagyon világosak a bibliai tanítások. Zakariás könyve 4. fejezetében olvashatunk erről, ahol a próféta az Isten adta látomásban két olajfát lát. Az olajfából két cső ered, és a hétágú gyertyatartónak az olajtartóiba becsatlakozik ez a cső, és az olaj árad a gyertyatartóknak az olajtartójába, és a fölött égnek a mécsesek. Ezt mondja ott a Zakariás könyve 4. fejezetében, a 6. versben, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregek ura. Vagyis az a fénylés, az a világosság, amit áraszt a gyertyatartó, mert ez a funkciója, hogy égjen, világítson. Az nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkem erejével. Akkor az olaj vajon mi lehet? Az én lelkem erejével. Az Isten szent lelke, ami a szívünkbe költözhet, és a hitáltal igényelhetjük, befogadhatjuk, a szent lélek valósága, az olaj. És az a két olajfa, nagyon érdekes különben, hogy a Bibliában milyen összefüggések vannak. Távoli könyv a Jelenések könyvétől, de profétikus könyv Zakariás könyve. És mégis Jelenések könyve, ami szintén profétikus könyv, azt mondja, figyeljük meg, milyen érdekes, azt mondja, hogy én adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy profitáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Istene előtt állnak. Talán talányos, de mindjárt megértjük jobban. Ha van nekem két tanúbizonyságom, ez az a két olajfa. És ezek tanúskodnak az Isten igéjéről, és profétálnak gyászruhákba öltözve 1260 napig, most erre nincs időnk kifejteni, de erről már voltak előadásaink, hogy mit jelent ez. A Biblia szerint egy nap, amik profétikus kijelentésben egy évet jelent, Ezékiel 4-6 szerint, egy napot, egy esztendőt számoltam neked, mondja ott az Úr. Ez a középkori elnyomatást, a Bibliának háttérbe helyezését, gyászruhába öltözését jelzi 1260 évig, és ennek az időpontnak a lejáratát megmondja Dániel könyve, amiről a tavalyi sorozatunkban, tavaly előtti sorozatunkban volt szó, amit most nincs időm kifejteni, de akit érdekel, majd szívesen elmondom, 1844-et jelölte meg. És ez a végidő kezdete, a Biblia szerint, és azt mondja, az én két tanúbizonságom, a két olajfa, amelyek Isten színe előtt állnak, visszatérve a mi témánkhoz, a két olajfa azonosítva az Isten igéje, a Szentlélek erejével árad belőle a világosság a gyertyatartókba. Jelenések könyve első fejezete azt mondja, hogy a gyertyatartó maga az egyház, a hívő emberek. Ti vagytok a világ világossága, mondta Jézus. A gyertyatartót sem azért helyezik, hogy véka alá tegyék, hanem hogy hegyen épített városként világítson és gyertyatartókba teszik. Tehát az Isten egyháza a világítását az olajjal, a Szentlélek erejével tudja megvalósítani. Ezek az azonosítások. Érdekes, hogy olajjal kenték fel a királyokat, a prófétákat, és olajjal kenték meg a betegeket is. Mit jelent ez? Ha a király uralkodik, most akkor kapcsolom az igét, ne erővel és ne hatalommal uralkodjék, hanem a Szentlélek erejével. A próféta a szolgálatát ne úgy végezze, hogy kitalál valamit, amit az Úr mond, hanem a Szentlélek ihlesse őt. És a beteg miáltal tud felgyógyulni? Azáltal, hogyha a Szentlélek megvilágítja számára azt, hogy mi az, amit le kell rendezni az Isten színe előtt. És mi az a bizalom, amivel Istenhez kell fordulni. Most voltunk Eleken egy továbbképzésen, egészségügyi továbbképzésen, és ott az egyik szanatóriumunkból, a Jucsipán szanatóriumból jött egy orvos, dr. Horsley, és ott nagyon különleges dolgot tapasztaltunk, hogy minden kezelés, minden beteg meghallgatás előtt, mert részt vehettünk ezeken az alkalmakon, az orvos is és a kezelők is mindig imádkoztak. És mindig hozzátették, tudjuk, Urunk, hogy nem mi vagyunk a gyógyítók, hanem Te vagy a gyógyító. És kérjük, hogy ezt a beteget, vagy ezt a kezelést áld meg. És ezt a beteget is segíts meg, hogy tudjon gyógyulni. Vagyis mit csináltak ezek az emberek? Olajjal kenték meg most jelképes értelemben ezt a beteget, hogy tudjon gyógyulni, és 3 hetes kurzus volt, és nem akármilyen betegekkel foglalkoztak, a legsúlyosabb betegek voltak ott. Súlyos áttétes rákos betegek, és nagyon-nagyon sok nehéz eset. Kivétel nélkül mindenki rengeteget javult és gyógyult. Volt egy személy, akinek elképesztő adatai voltak, az orvos csak ámult. Egy hét alatt rendeződtek az adatai. Mindenkitől elvettek minden gyógyszert pár nap alatt, orvosi felügyelet alatt, és a természetes eszközöket alkalmazták. Az a személy fog eljönni az egészség hét első napján, vasárnap 16-án, aki ott az egészet vezette, Somogyi Lehel. És az egyszerű vízkezeléseket alkalmazta. Hallgassák meg, jöjjenek el, és figyeljék meg, hogy milyen nagy ereje van ezeknek a gyógykezeléseknek. A lélek erejével, a Szent Lélek vezetésével lehet gyógyítani. Na de nézzünk tovább. Ez az olaj hogyan is van jelen? Olaj nélkül, hagyj kérdezzem meg, mit ér az, hogy van kezünkben lámpás? Semmit. A Krisztus példázatai című könyvünkből Ellen Goodwight írta, ezt írja, megerősítve, amit tetszett mondani. Isten lelke nélkül az ige ismerete nem ér semmit. Elméleti igazság, ha nem kíséri a Szentlélek, nem tudja megeleveníteni az ember lelkét sem, megszentelni szívét. Ha Isten lelke nem vési szívünkben az igazságot, hiába ismerjük a Biblia parancsait és ígéreteit, jellemünk nem alakul át. Az igazi Krisztus követésnek nem az a lényege, hogy fel tudjuk mondani kívülről a Bibliát. Ez nem ér semmit. Hanem az életünkben valóság lesz az ő jelenléte. De mi által lesz valóságá? Csak a Szentlélek által. Ezért mondta Jézus, hogy kérjétek a Szentléleket, és adatik néktek. Mi is, amikor szoktunk Bibliát tanulmányozni, akkor mindig előtte imádkozunk, és azt mondjuk, és azt kérjük, hogy Istenünk, add nékünk a te szent lelkedet, hogy megértsük, hogy felfogjuk, hogy be tudjuk fogadni, és hogy az életemre tudjam alkalmazni azt a példázatot, vagy azt az igét, vagy azt a tanítást, amit én most szeretnék tanulmányozni. Emberi erővel, emberi okoskodással csak esetleg könyvek születhetnek erről, de lélekszántó, mélyszántás, átalakító erő nem lehet enélkül. Úgyhogy mindenkit bátorítanék arra, hogyha az igét kézbe vesszük, előtte fohászkodjunk szent lélekért. És azt mondta Jézus, aki kér szent lelket és bölcsességet, Isten késedelem nélkül ad neki. Ez olyan kérés, ami Isten akaratával megegyezik. Most itt vannak ezek a balga szüzek. Nagyon érdekes a gondolkodásmódjuk. Ők ismerik a Bibliát. Azt mondják, én ismerem a Bibliát. Tudok Jézus Krisztus második eljöveteléről. Van lámpásom, és kimegyek a vőlegény elé. Van prófétai ismeretem. Van Biblia ismeretem. Kimegyek a vőlegény elé, és várom. És azt gondolják, hogy majd, ha jön a vőlegény, majd, ha felhangzik a kiáltás, hogy imhol jöjj a vőlegény, akkor elég lesz felpattanni, és na most. De akkor ők már lekéstek. Ebben az a döbbenetes ebben a példázatban, hogy akkor, amikor felhangzik a kiáltás az éjféli sötétségben, már nagyon kezd éjfél lenni, ugye? Azok, akik ebben a hitben élnek, és szól a kiáltás, hogy most jön a vőlegény, és akkor kelnek fel, akkor már lekéstek. Ők már reménytelen esetek. Hány embertől hallottam személyes életre alkalmazva? Hát majd megtérek, majd ha. Mert öreg leszek. Most még élvezem az életet. Majd rendezem az életemet, ha. Majd akkor halogatja még az én Uram az ő eljövetelét. Ez a legveszélyesebb dolog. Ezek a szüzek így gondolkodtak. Nem volt bennük valami nagyon fontos, valami alapvetően hiányzott belőlük. Szintén hagy hangsúlyozzam ebből a könyvből egy pár mondatot, ami olyan tisztán elmondja, hogy milyen emberek ők. Tulajdonképpen formális vallásos emberek. A bolondszűzek által képviselt emberek viszont nem képmutatók. Tisztelik és pártfogolják az igazságot. Szeretik azokat, akik hisznek az igazságban, mégsem vetik alá magukat a Szentlélek munkájának, mert nincs olajuk. Nincs olajuk. Nem estek a sziklára, Jézus Krisztusra, és nem engedik, hogy régi természetüket szétzúzza. Akárcsak a köves talajjal ábrázolt hallgatók szívesen hallgatják az igét, de nem igazodnak elveihez. Hányszor kerültem olyan helyzetbe, hogy elkezdtünk beszélgetni egy kérdésről, ma a végén már majdnem vitává fajult, és az elméleti tisztázás körül nagyon forgott a gondolat, de a valóságos életmegváltozás, vagy hogy akkor ez szerint kéne élni, legalább azt az alapján, amit megértettünk, hát az már nehezen megy, ugye? Az ige hatása nem tartós. A Szentlélek csak akkor munkálkodik az ember szívében, csak akkor alakítja át új lényé, ha az ember vágyik erre. És hagyja, hogy a lélek alakítsa. A bolondszűzekkel ábrázolt osztály azonban megelégszik felszínes cselekedetekkel. Nem ismerik Istent. Nem tanulmányozták jellemét, nincs közösségük vele, ezért nem tudnak bízni Istenben és hinni igéjében. Isten szolgálatuk formasággá süllyedt. Ez a lelkület fogja jellemezni a Krisztus második eljövetele előtt élőket. Más helyen azt mondja Pál apostol, akiknél megvan a kegyesség látszata. Tehát, hogyha megkérdeznénk, hogy hát hívő? Igen, én az vagyok. Persze, hívő vagyok. A kegyesség látszata megvan, de megtagadják annak erejét. Nincs bennük a lélek. Különben még most ezt nincs módom kifejteni, de azért pár gondolattal szeretnék arra utalni, hogy mi az éjféli kiáltás. Mi az, amiről ők le fognak késni? Tehát ismételnem kell, mivel ez egy hosszabb tanulmányozást igényel, de ezért ajánlottam Jelenések könyvének a CD-jét. Ezért ajánlom Dániel könyvének a CD-jét. hogy érdemes kutatni. Azt mondja a Biblia, hogy az éjféli kiáltás az lesz, amikor ez a bizonyos globalizáció egységében, politikai, vallási, gazdasági szövetségében olyan törvényeket fognak hozni, amelyek vallási törvények. És látszólag ezzel, mintha nem is lenne semmi baj, de ha vallási törvényt hoztak emberek, politikai hatalmak, annak a következménye mindig türelmetlenség, intolerancia, üldözés és kivégzések voltak. Ha ezt a szavamat kételkedve fogadnák, akkor javaslom az Európa történetét végignézni. Mindig valami vallási ok volt a háttérben, és megkülönböztetés, vagy rasszizmus, vagy eretnek mozgalmak. Ugye ezt lehet így is nevezni, hogy eretnek mozgalmak. Igen, csak a beslések szerint is 40-50 millió ember életét jelentette. Ez így gondoljuk meg. Elképesztő. Azt mondja a Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy ez a bizonyos esemény akkor fog bekövetkezni, amikor egy ilyen törvényt hoznak, amikor vallási törvényt hoznak, és hát mivel hát tájékozódunk, nézelődünk, és pont az Európai Parlamentben is van egy kedves ismerősünk, és kérdezgettük, hogy mi hogyan van, napirenden van az Európai Parlamentben, hogy vallási törvényt hozzanak. Napirenden. A legnagyobb szószólója a magyar európai képviselő, Európa Unió képviselő. Amerikában már 10 éve a legnagyobb politikai hatalom, már 10 éve a szenátus előtt van ez a törvényjavaslat, hogy vallási törvényeket hozzanak. Messze van az idő. Ezek olyan dolgok lesznek, hogy látszólag észrevehetetlenül történnek. Vagy bizonyos dolgok leple alatt, a jó szándék leple alatt, de megtörténhetnek. És Jelenések könyve azt mondja, hogy így mondja, hogy bizonyos bélyegés képet nem vesznek emberek magukra, a homlokukra vagy a kezükre, azok az emberek megölettessenek, ne adhassanak és ne vehessenek, és ha nem imádják a fenevad képét és bélyegét, megölettessenek. Figyeljék, milyen érdekes? Egyből tudjuk a következtetéseket levonni. Politikai hatalomnak van egyedül az élet és a halál fölött osztani életet vagy halált. Ezért a középkorban, amikor például kivégeztek egy eretneket, akkor az egyházi hatalom nem hagyhatta végre az ítéletet, hanem ő elment a politikai hatalomhoz, az aktuális politikai királyhoz, vagy hatalomhoz, vagy a nem tudom kihez, és azt mondta, ez eretnek, őt végezt ki. A zsidók mit csináltak a Jézus Krisztussal, amikor elítélték? Nekünk nincs hatalmunkban kivégezni őt, de Pilátus, te! A politikai hatalom, neked van hatalmat kivégeztetni? Ki is végeztette? Megölettessenek. Ne adhassanak, ne vehessenek. Gazdasági hatalom. Szankcionálás. Ezek az emberek nem vehetnek. És a harmadik nagyon fontos kérdés. Ne imádják, akik nem imádják. Tehát vallás, vagyis magyarul nem vetik alá magukat, annak sem az értelmüket, homlokukon és a kezükön, de nem vették fel a fenevad bélyegét, így mondja. Tehát ők úgy döntöttek, hogy nem veszik magukra fel ezt a bizonyos pecsétet, ezt a bizonyos negatív jelet, ami azt jelenti, hogy az értelmükbe se fogadják be, és a gyakorlati cselekedeteikben sem tükröződik. Mert amikor például a keresztényeknek az őskereszténységnél próbálták megmenteni az életüket, akkor azt mondták ezeknek a keresztényeknek, hogy hát ott a Jupiter oltára előtt, vagy az Apolló oltára előtt, vagy a nem tudom melyik istenségnek, római istenségnek az oltára előtt, hát azt mondja, nem kell mondanod semmit, csak egy kis tömjén szórjál rá az oltára. Ez a kéz. De tudjuk jól, mit jelent ez. Ez azt jelentette, hogy ő alávetette magát. Nem kell kimondani. De lehet, hogy nem veti alá magát, de a lelkében itt azt mondja, én ezt nem, szóval itt ez már élet-halál, ez nem játék, nekem az életem csak fontosabb. Tehát a hangos kiáltás az ez, amikor a politikai, vallási dolgok összekezdenek szövődni, és ez mindig így indult, hogy valami, még valami pozitív jelszót is hozzá tudnak csatolni, ami sok ember számára szimpatikus. Amikor ez megtörténik, akkor ez az évféli kiáltás. Amikor azok az emberek, akiknek van olajuk, hangosan fognak kiáltani, hogy meneküljetek ebből én népem. Jelenések könyve 18. fejezet arról ír, hogy angyal szállt le az égből, a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől, és kiáltott teljes erejéből, nagy szóval, hangos kiáltás, teljes erejéből, nagy szóval, leomlott, leomlott Babilon. Fussatok ki belőle, én népem. Vigyázz, ez a szövetség nem jó, menekülj belőle. Hogy nehogy a hét csapásban részesülj, mert ez már a végidő időszaka. Lehet, hogy egy kicsit talán rébuszokba beszélek amiatt, mert hát ez egy olyan témát érint, ami nagyon mélyen szántó, de talán megértik a lényegét, és talán tudtam kapcsolni valóságos, szemlélhető eseményekkel. Ez az évféli kiáltás. És ez már a bolondszüzeknek késő. Előre kell készülni. Előre kell vigyázni. Előre kell a lámpás tanulmányozásához olajat kérni. Az olajat a szívünkbe be kell fogadni, hogy az szerint éljünk, és e szerint cselekedjünk. Még talán még egy nagyon érdekes dolgot. Miért mondták a szüzek, hogy nem adhatunk nektek olajat? Hát az olaj az adható, vehető? Ezt írja a szerző. Azért is idézek ebből a könyvből, hogy ösztönzést adjak arra, hogy érdemes ezt a könyvet elolvasni. Nagyon értékes könyv. Krisztus összes példázatának a foglalata, rendkívüli lényeglátó összefüggések feltárása egyszerű nyelven. Azzal áltatják magukat ezek a bolondszüzek, hogy minden rendben van, és nem is álmodnak veszélyről. Amikor a kábulatból magukhoz térnek, meglátják inségüket, és másokat kérlelnek, hogy pótolják a hiányt. De nincs olyan ember, aki a másik lelki hiányosságát pótolni tudná. Nincs olyan ember. A másik ember pozitív tulajdonságait én nem kérhetem el tőle. Az vagy megteremti bennem a lélek, és az én szabad akaratommal együttműködve valóságá válik, vagy nem. Nem mondhatjuk, rengeteg ember, figyeljék meg, tekintélyekhez fordulnak, általuk tisztelt, becsült emberekhez. Ők majd megmondják, mit kell tennünk. Hát ezért írnak sokszor körleveleket, ugye, egyházi körökben, hogy a tekintély megmondja, hogy mit kell tenni. De mit mond a Biblia Jeremiás könyvében? Átkozott az, aki emberbe bízik, és testbe helyezi az ő erejét. Ne emberben bízunk, ne tekintélyekre nézünk. Személyesen legyen kapcsolatunk Istennel. Nincs más közben járó Isten és ember között, mondja Pál apostol a Timoteusz második levélben, csak Jézus Krisztus. Nincs más közben járó. Nagyon fontos gondolat. A jellem nem ruházható át. Egy ember sem hihet a másik helyett. Egy ember sem adhatja át a másiknak azt a jellemet, amely a lélek munkájának a gyümölcse. A jellem a válságban mutatkozik meg. Amikor hirtelen nem várt katasztrófa, amely az embert szemtől szembe állítja a halállal, megmutatja, hogy igazán hisze. Isten ígéreteiben is belekapaszkodik-e kegyelmébe. A végső nagy próba a kegyelmi idő végén jön, amikor késő lesz a lélek hiányait pótolni. De most akkor ezek után nézzük meg, hogy mit is jelent a okos szüzek csoportja. Ők hogyan gondolkodnak? Ők hogyan élnek? Mert gondolom mindannyian szeretnénk okos szüzek lenni, nem? Mindannyian szeretnénk arra mennyegzőre bemenni. Ami azt jelenti, hogy a vőlegénnyel való találkozás, a vele való egység és az örök élet perspektívája van előttünk. Legalábbis én nagyon szeretném, hogy azok közé tartozzam. A lámpásunkba, az ige tanulmányozásunkba olaj kell, hogy vegyüljön. Olajjal kell táplálni. Valamennyi olajuk volt a bolondszüzeknek is, de nem elég. Valamennyire a bolondszüzek, tetszenek tudni, ők úgy gondolkodtak, hogy hát amikor a Szentlélek akaratával, vagyis az Isten akaratával egyezik az én véleményem, akkor jöhetsz hozzám vendégként. amikor akarom én is azt, amit a lélek, akkor legyél az én vendégem, akkor jöhetsz, akkor van olajam, akkor elfogadom. De amikor az Isten megítéli az én önző életvitelemet, például most, amikor az ember szeretne indulatoskodni, akkor most köszönöm szépen, Szentlélek, most nem kell, mert én most meg akarom magamnak engedni, hogy indulatoskodja. Vagy amikor kapunk a lelkünk mélyén egy jelzést, hogy vigyázz, már többet nem kéne enni. De mégis eszünk. Ilyen kis egyszerű gyakorlati dolgok. Akkor a lelket, azt most köszönjük, nem kell. Tehát a lélek alkalmi vendég. Amikor a lelkiismeretünk egyértelműen jelzi, hogy most ki kéne állni egy másik emberért. Mert nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma. És aki adatott veszedelemre. Vagyis állj ki az igazságért. Kellemetlen? Igen, kellemetlen. De bízz bennem a lélek erejével, ha kiállsz, akkor segíthetsz azon az emberen. De milyen kellemetlen, talán az állásomat veszélyeztetem, vagy most kell nekem ez a kellemetlenség? Inkább hallgatok. Ilyenkor nem kell a lélek. Mert a lélek soha semmit nem erőltet. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem erejével. És a bolond szüzeknél ez van. Van időnként jelen lélek. Van időnként kapcsolat veled, de csak vendég. Alkalmi vendég. Az okos szüzeknél pedig a lélek nem vendég, hanem lakó. Vezető. Családfő. Irányító. A Római Levél 8. fejezete azt írja, akikben az Isten lelke lakik, azok az Istennek fiai. Akiket az Isten lelke vezérel, akik a lélek gondolatát gondolják, és a lélek dolgait szólják, azok a lélek fiai. Vagyis ők lemondtak a saját önző természetünk irányításáról, és belülről a lélek által cselekszenek, gondolkodnak és szólnak. Itt a lélek lakó. Kieshetnek a lélek jelenlétéből, amikor megszomorítják a lelket egy-egy bűnükkel, de utána rögtön rendezik, ugye erről szól a megbocsátás könyv is, vagy itt a megbocsátás, hogy utána rendezik minél gyorsabban azért, hogy újra tiszta lélek, tiszta lelkületük legyen, és újra békesség legyen a szívükben. Tehát kiki eshetnek, de mindig visszatérnek gyorsan. És így a lélek egy állandó lakóvá válhat az életben. Ez az olajgyűjtés. Ilyenkor van jelen az olaj az életben. Ők követik azt, amit így mond a Biblia a zsidókhoz írt levélben, hogy maha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Hogy az ember ebben a helyzetben, amikor hallja a lelke mélyén a lelkiismeret késztetését, amikor olvassa az igét, ezért fontos az igét olvasni, és rávilágít arra, hogy hát ezt én másképp teszem. Én ezt másképp gondoltam. És akkor azt mondom, tehát helytelenül gondoltam, Istenem, bocsáss meg, mert ezt rosszul tettem. És ezentúl az igéhez igazítom az én életemet. Ez az olaj gyűjtés. Ez az olaj befogadása, a Szentlélek irányítása. Tehát ilyen nagy jelentősége van annak. Hagy olvasok néhány mondatot az okos szüzekről. A példázatbeli okos szüzek lámpájukhoz tartalék olajat is hoztak. Lámpájuk lángja fényben égett a várakozás egész ideje alatt, és növelte a vőlegény tiszteletére gyújtott világosságot. Krisztus követőinek is fényt kell árasztaniuk a sötét világban. A Szentlélek Isten igéjéből fényt sugároz, és ez a világosság átformálja annak életét, aki befogadja. A Szentlélek az emberi szívekbe plántálja az ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének, Krisztus jellemének vissza kell tükröződnie követőiben. Olyan üzenetet kell hirdetniük, amelynek fénye megvilágosít és ereje megment. Isten jellemét kell bemutatniuk. A világ sötétségében szét kell sugározniuk Isten dicsőségének fényét, jóságának, irgalmának világosságát. A vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek, imhol jöjj istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet Isten jellemének, a szeretetnek megláttatása. Isten gyermekei, mutassák meg Uruk dicsőségét, a saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalmasan tett értük. Az igazság napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben, az igazságot hirdető szavakban, a szentségről tanúskodó tettekben. A gyakorlati segítséggel sokkal többet tehetünk, mint puszta prédikálással. Adjunk ételt az éhezőnek, ruhát a mezítelennek, és otthont a hajléktalannak. Sőt, még többet kell tennünk, a lélek éhségét csak Krisztus szeretete elégítheti ki. Ha Krisztus bennünk lakik, akkor szívünk tele van mennyei együttérzéssel. A forró krisztusi szeretet lezárt forrásai felfakadnak. Tehát, kedves hallgatók, hatalmas nagy üzenet van ebben a példázatban, egyszerű gyakorlati tanácsokkal. A hétköznapi életben befogadni a lélek valóságát és jelenlétét, Jézus szavait komolyan venni, hogy vigyázzunk, imádkozzunk és legyünk készen, arra hívják fel a figyelmünket, hogy az Istennel, a Teremtővel, a Szentlélek által személyes kapcsolatot őrizzünk és teremtsünk. Az elmúlt alkalommal az imádságról szóló előadáson hallhatták, hogy az imádság lényege annyira egyszerű, olyan természetes közeg, ahogy Istennel beszélgetünk, mint egy baráttal beszélgetnénk. Ehhez le kell csendesednünk, azt a szelíd, halk hangot, hogy meghalljuk. Ahhoz őszintén ki kell tárnunk a szívünket, önts ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt, mondja a Biblia. Isten látja az őszinte megnyilatkozásunkat, és a lélekkel rögtön válaszol, jön, és így mondja, bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, hogy az úton járj, és szemeimmel tanácsollak téged, az igaz úton, hogy járj. Isten válaszol az imánkra. És utána pedig azt mondja, nem elég ismerni az Isten válaszát, nem elég hallani, hanem aki az útra vigyáz, annak mutatom meg az én szabadításomat, vagyis aki engedelmeskedik az Isten szavának. Aki követi azt, hallani kevés, követni. Az életemet ezentúl másképp fogom rendezni. Élni. És hiszek abban, hogy az Isten ereje, jelenléte átsegít a nehézségen, ami abból fakad, hogy követem őt. Számtalan esetet tudnék elmondani. A magam életéből is, de mások életéből is. Akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert dönteniük kellett abban, hogy az Isten szavát követik-e, vagy pedig a feszítő helyzetben lemondanak róla. Az állásuk forgott veszélyben. Diákoknak a vizsgáik forogtak veszélyben. És többször, többen odajöttek hozzánk és kérdezték, most mit tegyünk? És mindig azt mondtuk, és most is ezt tudom mondani, hogyan szerezhetnél Istennel tapasztalatokat, ha csak nem úgy, hogy szaván fogod az Istent. Ha te most kitartasz, és nem mondasz le a lelkiismereted meggyőződéséről, akkor meg fogod látni Isten szabadítását. De ha lemondasz róla, akkor nem fogod megtapasztalni. Akkor csak mit szereztél magadnak? Nagy lelkiismeret furdalást. Egy önvádat. Egyetlen esetet sem ismerek, amiben Isten nem mutatta volna meg a szabadító hatalmát. Lehet, hogy úgy mutatkozott meg, volt ilyen is, hogy valaki elveszítette az állását, de mivel hitben veszítette el az állását, Isten olyan újabb állást vagy helyzetet teremtett az életében, hogy messze jobb volt annál, amit elhagyott. De ha csak szűk keresztmetszetben nézzük a történést, akkor azt mondjuk, hogy hát lám, Isten nem hallgatta meg. Lám, Isten nem igaz, hazudott az Isten. De ő nem adta fel a hitét, és azt mondta, az Isten akarata az, hogy így legyen, akkor valami áldást rejtett el benne, amit most még nem értek. És mivel így viselkedett, jött az áldás. Dánielt is beledobták az oroszlánok vermébe, de nem adta fel a törvény iránti szeretetét. Mert a törvény nem betű volt számára, hanem az élet maga. Az Isten jellemének a tükre volt a törvény. Azt mondta akkor a király, hogy nem imádkozhat senki, csak a Darius királyhoz, ugye? Hát hogy lehet megtiltani azt, hogy valaki imádkozna, vagy ne imádkozzon? Dániel felment a szobájába, és imádkozott, és ott álltak az őrök, és elfogták, és bedobták a oroszlánok vermébe. Tehát a Biblia követése nagyon egyszerű tanácsokat mond a hétköznapi életben, ha a lelkiismeretünkön keresztül megszólít a lélek, akkor emlékezzünk rá, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, hanem kövessük ezt a hangot, és akkor olaj gyűlik a lámpásunkban. És a vészhelyzetben, a vőlegény közelségében, a nagy kiáltásnál, az éjféli kiáltásnál, akkor majd lesz olaj a lámpásunkban, és akkor kimehetünk a vőlegény elő, és örömmel elkísérhetjük őt a bennyegző helyére, és vele együtt ünnepelhetünk, és örülhetünk. A Krisztus várás az örömteli várás. Zárásként egy 2 perces kis darabot hagyjátszak le önöknek, a Győri Advent Kórus adta elő, az a címe, hogy jöjj le messiásunk. Ugyanis azt írja Malakiás könyve, hogy azok, akiknek van a lámpásukban olaj, azok örömmel várják a megváltót. Újjongva várják az eljövetelét. A Krisztus várás nem kesergő, félelemteljes üzenet, ezért mindazon ne lehet leplezni. Amelyik Krisztus váró a szívében félelem és rettegés van, hogy Krisztus jön, az még nem lett teljesi a szeretetben. Mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Krisztus eljövetele nem rettentő esemény, hanem örömteli esemény azoknak, akiknek van olajuk. Akiknek nincs olajuk, azoknak rettenet valóban, azoknak félelmetes esemény. És dühöt és indulatot kiváltó esemény. Na de hát bízunk most abban, hogy mi is majd azok közé tartozunk, akik örömmel várják.
Ó, jöjj le, messiásunk, szívünk te érted estete, te vagy, kit egyre várunk, jövel, jövel, jövel. Jó lenne messiásunk, a mi hozzalunk, ha nem segítsz, mi meghalunk, te nélküled ne kárhozunk. A könnyeinkre nézzél, imád füledbe jusson el, hogy örgünk ó, ne késsél, jövel, jövel, jövel. Ó, jöjj le, messiásunk, szívünk te érted esdekel, te vagy, kit egyre vár.
Gyönyörű, szép dal, tele van örömmel, derűvel, várakozással. Ezt is be lehet szerezni. Van egy ilyen CD-nk, ahol az Advent Kórus énekel szebbnél szebb Krisztust váró énekeket. Még jelzem azoknak, akik nem tudják, hogy vannak táboraink nyáron, az Emplénhegységben és Törökkoppánynál, a Siófoktól délre, ahol bibliatáboraink, életmódtáboraink vannak, és kézműves táborok, ahol együtt lehet tölteni egy hetet, tényleg olyan közegben, ahol az ige tanulmányozása, szép kirándulások és tartalmas programok eltölt.